Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatók! Ez itt a Szombati Trendetlenség. Én Oprayu Nikolett vagyok, a műsor házigazdája. Itt ülünk a stúdióban Ander Andi terapeutával, és egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami az én szívemhez közel áll, és úgy gondolom, hogy sokak számára hasznos mankókat tudunk majd adni ezzel kapcsolatban. Ez nem más, mint a hiperszenzibilitás, vagy lerövidítve HSP-nek nevezhetjük, de mindenek előtt meg szeretném köszönni, hogy itt vagy.
Szia, és én is hálásan köszönöm a meghívást, és hogy itt lehetek.
Csapjunk is bele akkor a témába. Ezt gyakran halljuk, hogy valaki túl érzékeny, túl reagálja a helyzetet, mi pedig reményeim szerint ezek mögött a fogalmak, vagy címkék, vagy bélyegek mögötti igazságot fogjuk egy picit mélyebben felderíteni. Kezdetben definiáljuk egy picit a fogalmat, ami ötből állítólag egy embert érint, a másik négy pedig nem érti, hogy mi a baj annak az egynek. Te hogyan definiálnád a hiperszenzibilitást? Hogyan közelítsük meg ezt a fajta létezési módot?
A lehető legjobban közelítsük meg ezt a létezési módot, ugyanis ez konkrétan egy érzékenysége az idegrendszerünknek, ami nem csak testi, hanem lelki is. És azért szentelünk most időt, ennyi időt arra, hogy ezt a fogalmat körülírjuk, és egyrészt persze a hátrányait, mert vannak, a mai társadalomban erre is fényt vetítünk, hogy mik lehetnek a hátrányai ennek az érzékenységnek. Ugyanakkor persze, mint terapeuta, arra szeretném a hangsúlyt fektetni, hogy mi rejlik e mögött, milyen tehetségek, képességek bújnak meg ebben a finom-finom érzékenységben, ami, amint említettem, testi és lelki. Mindent úgy tapasztal egy hiperszenzitív, ami néha egybejár a hiperaktivitással is, de visszatérve a hiperérzékenységre, hogy ez testi és lelki is egyaránt, és hogy erre úgy tekinthetünk, az a kép jelenjen meg a lelki szemeink előtt, mintha egy nagyítóval érzékelnénk a külvilágot, valamint a belvilágunkat is. És hogyha szemüvegesek vagyunk, vagy sem, de hogy mindnyájan tudjuk, hogy milyen az egy nagyítón keresztül, egy mikroszkopon keresztül valamit észlelni, szemlélni. És ott minden feltűnik. Az arányok megváltoznak. Mindennek egy olyan fontossága lesz, egy olyan határozott hangsúlya, és ez minden érzékszervünkre egyaránt vonatkoztatható. A hallásra, a látásra, az érzékelésre.
Egy átlagembert, hogyha magunk elé képzelünk, van egy külső inger, mondjuk erős hanghatás, vagy erős fényhatás, vagy bármi, ami mondjuk egy ilyen idézőjelesen normális embernek egy normális inger meghallja, esetleg zavarja, lehet, hogy arrébb megy, de hogy maximum ennyi. Ezzel szemben hogyan nyilvánul meg az, amikor egy hiperszenzitív embert éri ez az inger? Mik azok a folyamatok, amik benne lezajlanak ilyenkor? Miért olyan nehéz ezt valahogy egy egészséges mederbe terelni, vagy hogy megnyugtassuk magunkat? Miért olyan nehéz eljutni abba az állapotba?
A megnyugtatás azért olyan fontos ilyenkor, mert úgy képzeljük ezt el, mintha ér minket egy nagyon rikító hang az utcán. És ez oly módon elképzelhető, mintha más embert, akit ez nem zavarja, mintha megszúrnák egy tűvel, vagy egy késsel, vagy egy ollóval. És akkor érezhető az, hogy mit jelent egy hiperérzékeny embernek az, hogy elmegy mellette egy egy mentőautó, vagy a főtér másik végében elhalad, vagy érkezik onnan az autó, és hogy én rendszeresen, mint hiperszenzitív és szenzibilis ember, befogom a fülemet, de már egy fél perccel, vagy egy perccel azelőtt, hogyha olyan érzékeny napom van éppen, mert ez úgymond fizikai fájdalmat okoz a hang.
Igen, ez annyira érdekes egyébként, pont a napokban láttam, feljött egy ilyen reklám, hogy most már ilyen kis füleseket készítenek pont az ilyenfajta embereknek, ami tompítja a hangot.
Igen.
És például az is gyakran előfordul, hogy valaki nagy közösségben, vagy sok ember között is éri ez a fajta túl stimulált valahogy állapot, és hogy egyszerűen segít nekik az, hogy van ez a bizonyos füles, ami gyengébb vagy erősebb fokozaton tompítja ezeket a fajta ingereket, és ezen a ponton túl pedig nyugodtan, harmonikusan tudnak létezni közösségekben. És hogy ez mennyire zseniális. Ezt csak így meg akartam említeni, mert számomra nagyon érdekes volt.
Bizony.
Egyébként én sem szeretnék az ujjam mögé bújni. Nyilván az egyik oka annak, hogy ezt a témát választottam, az, hogy én is ezek közé, az emberek közé tartozom. És hát régóta vallom, vagy így mondogatom, hogy ez egyszerre áldás, és egyszerre átok is, hiszen meg kell valahogy tanulni ezt jól kezelni. De mitől lesz valaki hiperszenzitív? Ez egy olyan tulajdonság, ami már velünk született, meghatározza a genetika talán, vagy akár az életünk során is kialakulhat például bizonyos, akár merem azt mondani, hogy traumák hatására, vagy olyan stresszorok, történések hatására, amik nagy hatással vannak az életünkre.
Igen, is egyértelműen ez a válaszom, hogy a genetikánkban benne van, hogy mi érzékenynek, vagy nem olyan érzékenynek születünk meg, és éljük az életünket. Valamint, hogy a lelkünkben is, mintha a lélek hálónkban benne volna, hogy mi ezt a minőséget hozzuk e földre, és ezt képviseljük, ami abból áll, hogy egy óriási nagy áldás tud lenni, ha megtanulunk ezzel tudatosan bánni, és hálás lenni annak, hogy mi olyanok, ilyenek vagyunk, amilyenek, és meglátjuk benne a képességeket, és elfogadjuk magunkat, elsősorban mi magunkat olyannak, amilyenek vagyunk. Traumákból is eredhet az, hogy érzékenyebbé válunk, mert összekötünk egy eseményt, például egy hanggal, vagy egy tettel, vagy egy
szaggal.
Okay. Így van, tehát az párosodhat. Azt egyértelműen akkor inkább kezelni kell. Lehet azt még jóra fordítani, csak általában, ha ez a párosodás megtörtént, akkor nem föltétlenül vetül ki minden területre, hogy mi ezt bármikor, bárhogy úgymond alkalmazni tudjuk, hanem az akkor egy konkrét esemény. El is mondom ezt a példámat, mert hogy test-lélekről van itt szó, hogy én, ezt nem említettük, de hogy én 32 éve Németországban élek, és amikor én 7 évesen kimentem Németországba, édesanyám nagyon ügyesen és beválósan, hogy minél több időt tudjon velem tölteni, mint kicsi, éjszakázott, és a klinikán dolgozott. Így hát minden este, amikor éjszakába ment, elbúcsúztunk egymástól, és volt olyan, amikor egyedül maradtam otthon, mert édesapám csak később érkezett, mint hogy anya már elment. És hogy párosulhat egy ilyen érzékenység. Elbúcsúztunk, és nem telt el egy maximum 2 perc addig, hogy pszichoszomatikailag, de minden este, tehát minden áldott este, pszichoszomatikailag úgy reagáljon a testecském, 7-8-9 évesen, hogy én rögtön a mosdóba kellett szaladjak, mert egyszerűen mindent beindított a kicsi szervezetemben. Ez a testi stressz, vagy a lelki stressz, most nem tudom konkrétan megnevezni, és ezt úgy lehet elképzelni, hogy ezt az utóbbi, hát most mit mondjak, 10 évben nőttem ki, hogy amikor körülbelül délután este van, és valakitől elbúcsúzok, de úgy, hogy én otthon maradok, és a párom, barátok, ismerősök, édesanyám, apum elmegy, hogy akkor ugyanígy reagáljak. És ez döbbenetes volt, amikor én erre ráeszméltem, hogy évekig, amikor már rég lezárult ez az esemény, még mennyire visszautó tud hatni. És ezt így összekapcsolódott bennem, és akkor érzékenyé váltam. Ez volt a reakcióm erre, hogy akkor hamar-hamar menjek a mosdóba. Tehát ennek lehet biológiai, genetikai okai, lélektani okai, hogy mi így születtünk, és ezt úgymond nemesen tudjuk kezelni és viselni ezt a lélekberendezésünket. Vagy ha nem, akkor terápiával, tanácsadással, meditációs módszerekkel nagyon szépen lehet ezen dolgozni, hogy megváltoztassuk egy olyan irányba, ami nekünk megfelel, jót tesz, és a legjobbakat ki tudjuk ebből hozni.
És milyen jó, hogy neked sikerült ezt az utat bejárni, hiszen most már embereket gyógyítasz, és akár a saját érzékenységed a ráhangolódásra, másikra való ráhangolódásra való képességed által teszed másoknak jobbá az életét. Elmesélted már ezt a történetet, de annyira szeretném, hogy a hallgatók is hallják, hogy mi volt neked az a pont, amikor erre rájöttél?
Elsősorban nem is én jöttem rá, hanem ezt Csidei doktor bácsi jelezte és észlelte először, amikor én megszülettem itt Marosvásárhelyen 84-ben, akkor ő volt a szüleimnek is, csak úgy, mint nekem is a gyermek orvosom, orvosunk. És amikor ő első vizitbe jött haza hozzánk, akkor amikor megtekintett és látta, hogy kukra áll a kicsi majom hajam. Ez a baba haj, hogy égnek állt, ez rögtön arra vallott, az ő elmondása szerint, hogy figyeljetek, legyetek óvatosak ezzel a babával, ez a kislány, ez nagyon érzékeny. És most már lefordítva tudom, hogy a kicsi hajszálaim azok az antennák voltak, hogy mindenfelé mutattak, hogy mindent adok, kapok, veszem a lapot, és nagyon érzékelek mindent körülöttem, mint egy kis élő antenna csatorna. És még kiegészíteném azt, hogy amikor ezt az információt élőben a szüleim tapasztalták, az egy foci VB. Lehet, hogy pont erre kérdeztél rá, hogy ezt meséljem el. Amikor édesanyám ölében voltam, pici-pici egy év alatt lehettem, és nagyon szurkoltak, és édesanyám nagyon euforikusan megőrvendett, és úgy kiabált örömében, hogy gól. És hát én annyira összezsugorodtam, hogy a felére mentem össze.
A karja szorításában.
Nem is a szorítása, hanem a hang. Tehát, hogy ő fogott engem, és örömébe úgy felkiáltott, hogy gól, és jupi, és örvend. De hogy én ettől a hangos örvendéstől úgy összerezzentem, hogy úgy körülbelül felére így összehúztam magamat, mert védtem magamat, és megijedtem. Na, ott ez volt az, amikor észlelték, hogy hú, hát ez valószínűleg tényleg ilyen erősen érzékeny. reakció, és hogy akkor a leányzó ilyen hiper érzékeny, és ez sokat erősödött az évek során, és volt mit küzdenem. Mai napig nem hogy küzdenem, de most már másképp jól, helyesen tudom kezelni, de hogy még mindig vannak kihívások, mert a világ a világ marad, uh-huh. és a sajátomon tudok változtatni. Erről beszéljünk, hogy szerintem sok ember az én terápia szakmámban is nagyon sok emberrel találkozok, gyerekekkel, csak úgy, mint fiatalokkal és felnőttekkel, akik ugyanerről számolnak be, mint te meg én, vagy amikről mi most itt beszélgetünk.
Igen, ez fontos is, hogy megemlítetted, most térünk rá egy picit erre a mondatra, hogy a világ az a világ marad. Máté Gáborral hallgattam egy beszélgetést, vagy csak megmaradt tőle is ez a mondat, hogy régen az érzékeny emberek voltak az ősi kultúráknak a sámányai. Ők voltak azok, akik világok között kapcsolatot teremtettek, üzeneteket közvetítettek, és egyáltalán összekovácsoltak közösségeket, vagy irányt adtak afelé, hogy mit kellene tenni. Most ezt így mondom zsigerből, hogy jobb legyen a termés, vagy hogy mi, tehát hogy merre kellene mozdulni, mint kollektíva, ahhoz, hogy mindenkinek jó legyen. És az emberek hallgattak rájuk, adtak a véleményükre. Ma pedig, hogyha valakin azt tapasztaljuk, hogy érzékenyen reagál külső faktorokra, stresszorokra, stb., akkor jobb esetben elfogadjuk, vagy toleráljuk, rosszabb esetben pedig minél messzebb elkerüljük, vagy magára hagyjuk az illetőt. Te mit gondolsz, hogy visszafordítható ez a folyamat? Tudunk-e társadalomként úgy viszonyulni, hogy egy pici paradigmaváltás vagy perspektívaváltással tekintsünk ezekre az emberekre?
A paradigmaváltás már régóta téma, és egyre aktuálisabb lesz. Ha változtatni szeretnénk, de főleg akarunk ezen a világon, akkor itt lényeges az, hogy mi paradigmákat váltsunk. És minden, ami régebb bevált, azt felvállaljuk, hogy újra beindítjuk ezeknek a működő képességüket. Uh-huh. És ami eddig nem vált be, és eddig nem találtunk jobbat, na hát most van itt az ideje, hogy uh-huh. nem, hogy jobbakat, hanem, hogy igazi jókat alkossunk meg.
Te hogyan tapasztalod egyébként így, hogy több kultúrával is találkoztál az életed meg a munkád során? Németországban töltöttél 32 évet, most pedig Budapestről érkeztél hozzánk Marosvásárhelyre. Gondolom, hogy ez alatt a néhány nap alatt azért, még ha csak egy pici, de van benyomásod arról, hogy milyen különbségek vannak. Hogyan tapasztalod például határon túl, már nyitottabbak az emberek ilyesmire, vagy valahogy megtörténik ez, hogy felkaroljuk azokat az embereket? Például gondolok Máté Gáborra is, ő is egy erőteljesen szenzitív ember, és évek munkájába telt, ami kidolgozta azt a módszert, vagy viszonyulási formát, ahogy emberekkel dolgozott, ahogy magán dolgozott, hogy el tudjon jutni erre a pontra. Lehetségesnek tartod el, hogy a jövőre nézve egyre inkább nyissunk e felé az emberek felé? Van-e bármilyen különbség mondjuk a nyugati tendenciák és az itthoni, sokszor berögzült sémáink között?
Különbségek vannak. Azok egyértelműen igen vannak. És itt a berögzültségről van szó szerintem, hogy én azt tapasztalom, hogy Magyarországon, valamint Németországban, és főképp még Amerikában ott kezdeményezett Lynn Ellen, aki elkezdett a HSP személyiségekkel foglalkozni, ezekkel az erősen érzékeny személyiségekkel. Tehát ő határozta meg ennek a definícióját, hogy ott sokkal több szakmabeli könyv, cikk, podcast, beszélgetés jelenik meg erről, mint Magyarországon például. Tehát Amerikában több, mint Németországban, ott is még elég sok aránylag. Én most a német forrásokból merítettem, amikor majd mindjárt kitérünk a fő pillérekre, meg hogy a konkrét erényekre, hogy mit hoz ez, mit nyújt nekünk. És Magyarországon is vannak már, és itt pedig még nem találkoztam olyan gyakorisággal. Ezzel a témával és azzal, hogy felkaroljuk. De visszatérve arra, hogy a paradigma váltás az egy lényeges, döntő folyamat, mert ahhoz, hogy visszajussunk a sámánok szintjére, hogy ők voltak akkor a bölcsek, tőlük kértek hasznos tanácsokat, kikérték a véleményüket, és ők, ahogy mondtad, egy iránytűként működtek, adtak egy irányképet, vagy egy példaképek voltak. Ők csatornáztak, mert ők összekötötték a lelki, szellemi és testi szintet. És ez csak úgy működik, hogyha kifinomult érzékekkel rendelkezünk. Hogyha nem csak a hallásból, a látásból, mint ahogy a Kisercekben írja a Saint-Exupéry. Ezt a gyönyörű szép példát, hogy ne csak a szemeddel láss és nézz, hanem a szíveddel lássál és nézzél.
Jól csak a szívével lehet az ember, ami lényeges, az a szemnek láthatatlan.
Köszönöm. Tehát ez gyönyörű. Ez egy arany mondás, és szálló igévé vált. Nem csak, hogy majdnem minden 10., 20. esküvői meghívón például ez mint idézet szerepel, de hát igen, mély bölcsesség rejlik benne, és ezt ő nagyon szépen Saint-Exupéry lecsatornázta, amit például Müller Péter is a maga módján, vagy Paulo Coelho az Alkimistában. És még sorolhatnánk olyan írókat, költőket, akik hasonlóan közelítik mindezt meg, hogy valóban a csatornázás és az összekötés, a test-lélek-szellem az úgy működik, hogy kifinomultnak kell legyünk ahhoz, hogy mi valamit tudjunk finoman érzékelni, és úgymond, mint egy tolmács, fentről lehozni és továbbadni. Tehát meglegyen ez a függőleges közvetítés és a vízszintes közvetítés. És ehhez mi fel kell erősödnünk annak érdekében, hogy mi méltóan tudjuk ezt bírni, áthangolni, felvenni, transformálni, változtatni, és a saját szavunkkal, vagy a szépségünkkel, ügyességünkkel, kedvességünkkel és szeretetünkkel továbbadni. Mert nagyon értékes információk érkeznek lélek szinten, energia szinten jelenleg e földünkre, e világra. És ahhoz képesek kell, hogy legyünk, már aki vállalja, hogy ezt ő, mint egy nagy követe legyünk ezeknek a nagy nemes eszméknek, hogy most a paradigmaváltás abból álljon, hogy a szeretetet helyezzük az első 1-2-3 pontra az életünkben. És az egészséget, az odafigyelést.
A teljességet.
És ott igen, a teljességet.
Beszélj egy picit kérlek arról nekünk, hogy mik azok a legfőbb tulajdonságok, amik meghatározzák a hiperszenzitív embereket.
5 szeretném egy csokorba foglalni. Az érzékeny emberek nagyon első sorban nagyon jó megfigyelő képességgel rendelkeznek. Itt a kihívás az, hogy megbízzanak a saját megfigyelésükbe, és hogy odafigyeljenek a megfigyeléseikre. Ugyanis nekik nagyon összetett megfigyelő képességük van. Ők több szinten figyelnek meg valamit, valakit, saját magukat és a világ történését.
Ezért van az, hogy egy bizonyos helyzetben mondjuk egy hiperszenzitív ember, egy HSP érzékeli azt, hogy a felszín alatt mondjuk megbújnak bizonyos feszültségek, akár egy társaságban. És én ezt sokszor tapasztalom, hogy mondjuk valamit észreveszek, ami a másiknak fel sem tűnik. És hogy mennyire érdekes, hogy ez is egy folyamat, hogy meg kell tanulni, válogatni azt, hogy akkor ezeket így kivel, és hogyan, és mekkora mennyiségben, vagy egyáltalán így hogyan osztom meg, vagy hogyan kanalizálom. Megtalálni annak az útját, hogy ezt hogyan tudjuk lekommunikálni úgy, hogy az is észrevegye, akinek talán ez így meg sem kottyan.
Meg tehát, sem kottyan, fel se tűnik.
Igen.
Észre se veszi. Igen. A második pont az a hallgatás és a meghallgatás, egy nagyon nagy képesség másoknak bizalmat szavazni annak érdekében, hogy odafigyelünk rájuk, meghallgatjuk, észleljük minden érzékünkkel, érezzük nem csak a hangnemet, a hanglejtést, a hangszíneket, és a szóbőséget, hanem az egész energetikáját az illetőnek, és lehet, hogy egyet mond, és másat vall.
És erre mi nagyon érzékenyek vagyunk, igen.
Nagyon, kifejezetten. Kifejezetten, és némely helyzetben, pillanatban úgy is bánunk ilyenkor a helyzettel és saját magunkkal, hogy egyszerűen elmegyünk onnan, vagy félbeszakítjuk, mert nem bírjuk az ellentmondást. És sokan vagyunk ezzel így. Ez megérne egy más külön témát, hogy a mai gyerekek miért olyanok, amilyenek, és hogy ilyen érzékenyek egyrészt, de hogy hiperaktívak, és nagyon akaratosak, nagyon szót kimondóak. Tehát ez nem gyerekjáték velük lenni, bánni, miközben nagyon sok odafigyelést, szeretetet és szabadságot igényelnek és követelnek. Jogosan, és a saját fejük utáni gondolkozást. Na, ezt szépen ötvözni a hagyományjal és a modern hozzáállást, ez egy nagy mesterművészet, és ez megérne egy külön adást, és egy külön egy órát. Erről elmélyültem beszélni. Visszatérve a hallgatásra, megfigyelésre, hogy mi mindent észlelünk, és nem bírjuk az ellentmondásokat, hogyha valaki nem őszintén mosolyog, vagy nem őszintén kíván sok sikert, vagy nem őszintén áll oda, és adja magát, akkor mi inkább megszabadulunk ettől, vagy próbálunk, és ez egy másik erény, erre majd rátérek, hidakat építeni. Ez iszonyat sok energiába, energiánkba kerül. Mert, na, egy hídépítés nem, az sem épp egy balettóra, vagy könnyed. A harmadik az az együttérzés. Az első kettőből, a megfigyelő képességből és az odafigyelés, meghallgatásból ered az együttérzés, hogy mi empatikusak vagyunk, együttérzőek. És ez annak köszönhető, hogy léteznek, szakkifejezéssel megemlítem, a tükör neuronok.
Tehát ezek nagyon aktívak.
Ezek nagyon-nagyon aktívak. És dominálnak. Egy jó értelemben lehet használni őket, mert a saját testünk, lelkünkön érezzük a másikat. Hogy a másik hogy lélegez, vagy hogy milyen lehet az a ruha rajta, vagy hogy most iszik egy korty vizet, hogy az felfrissíti, vagy hall egy rossz hírt, és látjuk az arcán, a testtartásán, hogy őt az mennyire megváltoztatja egy pillanat alatt, hogy elkezd csüggedni. És mindent majdnem úgy tapasztalunk, mintha velünk történne meg. Ám bár tudunk úgy viselkedni, hogy azt mondjuk, hogy jó, tudatosítom, és csak rövid ideig veszem át, mint egy kaméleon, a másiknak a hangulatait, érzelmeit, gondolatait. És utána váltok a sajátomba, csak ahhoz kell tudnunk, hogy mi a sajátunk. Ha egy hiperérzékeny ember nem fogalmazta meg az élete során, hogy mi ő maga önvalójában, mi az ő szíve hangja, vagy az ő lélek hangja, mire kell odafigyeljen, akkor nagyon össze-vissza lesz, és gabajodni fog ebben a világban. A szülei között, az iskolában, a fiatal gyerekek, tínédzserkor, ami nagyon-nagyon gonosz tud lenni, és gúnyos, és tehát nagyon szűrös, zsúfolt minden össze-vissza, és utána pedig a munkahelyen, amikor ott már sajnos önreflekció nélkül a játszmák nagyon magas szinten működnek, és nehezebb felfedni őket, mert olyan rejtett burkok, ajtók mögött alattomosan, olyan indirekt, tehát hogy nincs mire rámutatni, de egy hiperérzékeny ember ezt mind látja. Ez olyan, és ahhoz szeretném hasonlítani, mint a 3D vagy a 2D. Uh-huh. Egy óriási különbség, vagy a 4D, most ha az időt bevesszük.
Már a 8D-ig is feljutottak egy adott ponton, tehát hogy már nagyon sokféle dimenzióban lehet érzékelni.
De igen. És hogyha összehasonlítjuk azt, hogyha valaki úgy működik, hogy se nem látja ezeket a kifinomult dolgokat, mozzanásokat, se nem hallja, se nem észleli. Azt most úgy szeretném példázni, hogy a 2D, és ahhoz képest a 3D pedig hall, lát, érez, szaglászik, van,
vibrál
egy kiteljesült forma, élénk, érző, test, lélek, szellem, lény, egy teremtmény, aki teremtő képességgel rendelkezik, és most itt hoznám be azt, hogy akkor térjünk rá az erényekre, mert hogy mi mindent még kiegészítem a 4., 5. ponttal, uh-huh. hogy nyilvánul ez meg, és utána pedig felsorolhatnánk azt, hogy mi mit tudunk ezzel kezdeni, uh-huh. mert óriási nagy szükség van a társadalmunkban, hogy az erényeket lássuk, és hogy helyes módon vessük be ezt a tudást, ezt a képességet, ezt az érzékenységet.
Milyen erényekkel gazdagodik még az, aki hiperérzékeny?
Képes az élet kis örömeit élvezni. Egy csétától elkezdve egy színes esernyőig, egy pohár vízig, egy a rádióban egy virágot felfedezve, ami az ablakban milyen szépen virágzik, miközben soha nem láttam ezt a virágot ilyen szép módon virágozni, mert hogy valaki foglalkozik vele, és oda figyel rá, rászentel időt, energiát. A nap süti, vízzel locsolják, és ő így hálából pedig gyönyörűségesen virágzik.
És ez cserébe szerintem minket is éltet, tehát pont ezek az apró dolgok, azt hiszem, hogyha lecsüggedünk, vagy azt érezzük, hogy ez így már nem vihető tovább, akkor pont ezek a pici dolgok tudnak ilyen mankóként hatni, vagy angolul jut eszembe az anchor points.
Igen.
Hogy akkor az ember egy kicsit visszatér, vagy visszahozza azt a fajta varázst, amit szeret érzékelni a mindennapokban, vagy ami egy ilyen lelki táplálék.
Lelki táplálék, azt hangsúlyozni szeretném, hogy az minimum olyan lényeges és fontos, ki hogyan fogalmazza a mindennapokban, mint az étel, ital. Mert ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a lélek létezik, ha nem látjuk, attól függetlenül, hogy valamit nem látunk, az igenis létezhet. Mert itt a rádió hullámokat sem látjuk, közben hallanak minket, tehát létezik. Vagy a szerelmet, szeretetet se tudjuk úgy megfogalmazni, hogy akkor most egy egyenletbe papírra vetjük, vagy egy kicsi piros szívecskével így majd feltüntetjük valahol. Ezek csak szimbólumok, de ettől függetlenül igenis létezik, és pont ezekre volna lényeges odafigyelni, ezekre a jelenségekre, érzésekre, az örömre, a szeretetre, a hangra, a jó szóra, a zenére, az imára, a belső lelki hangunkra, mert végül is ez éltet. Tehát én így fogalmazom meg, hogy mi okból éltessük mi a testünket étellel, itallal, mozgással, miközben a lényeg, a lényünk, ami a lelkünkből, az egyediségünkből áll, a test, lélek, szellem egységéből tevődik össze. Tehát ez a háromság. És miért etessünk egy húsvér biológiai, zseniálisan működőképes szerkezetet, hogyha nem élünk a lehetőségeivel, hogy alkossunk, hogy odafigyeljünk és közvetítsünk a fenti szférák között, az álmok, a megérzések, intuíció, ihletek, a művészet, a zene, az alkotás, hogy azt lehozni ide, lecsatornázni, mint lény, mint médium, mint közvetítő, mint nagykövet, mint hídépítő, hogy másoknak is jót tegyünk, hogy életképessé tegyük ezt az életet, élhetőbbé, szeretetteljessé és jóságossá. És az ötödik az a következtetés és a megértés. Az élet kis örömei után, hogy mi másképpen következtetünk, és másképpen vagyunk megértőek például a szubjektivitás iránt. Tehát, hogy elfogadjuk, hogy neked megvan a te véleményed, nekem az enyém, és szeretnénk, tehát ez az élni és élni hagyni hozzáállás. És mi több szinten gondolkozunk, érzünk, elmélkedünk, és reflektálunk. És az önreflekció az egy nagyon nagy pont, mert itt kezdjük építeni a hídat a kapcsolatteremtéshez. A földi és mennyei síkok között ez is egy kapcsolatteremtés, de az, amit mi itt művelünk, mi ketten és a hallgatókkal is, ez egy kapcsolatteremtés.
És reméljük, hogy majd mások is szívesen erre rákapcsolódnak. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog kiváltani majd azokból a hallgatókból, akik ezt hallják. Egyébként szétválasztottam ezt így, hogy van mondjuk egy könyvből inspirálódva, ami az Enneagram személyiségtípusokat írja le, hogy mindegyik személyiségtípusnál megkülönböztet egészséges működést, és most gondolom ez pont ez volt, ez az öt pont, amit felsoroltunk, és akkor van ennek egy patológiás része. Amikor az egyén bizonyos körülmények vagy stresszorok hatására nem tud a maga teljességében, fényében létezni. Te hogyan látod ezeket? Mik azok az esetleg mérgező, vagy hát negatív, nem olyan kellemes tulajdonságok, amik társulnak? Miben tud hozzájárulni egy ilyen ember a társadalomhoz, amikor toppon van, és úgy működik, ahogy minden fogaskerék össze van hangolva?
Elsőnek azt szeretném megemlíteni, hogy a szülők és a nevelés nagyon meghatározza azt, hogy mennyire fogadja el magát egy konkrétan ilyen érzelmi, érzékeny gyerek. Ugyanis ha folyton rekcumozzák, és megszólják, hogy ez nem jó, és az nem jó, ilyen ne legyen, olyan ne legyen, se impulzív ne legyen, de ne legyen hallgatag sem, se dühös ne legyen, de ne legyen alkotó sem. Tehát
ne sírjon.
Ne amit. Sírjon, ne sírjon. Igen, ez itt nagyon elterjedt, hogy főleg fiúként ne sírjon. És hogy miért ne sírjon? Mert hogy ő fiú, és hogy ő már nagy, és hogy ezért nem érdemes sírni. Ezt meg lehet oldani másképp. Hát akkor mi felnőttként elkezdjük elszigetelni a gyereket az Isten áldott érzelmeitől, amik jogosak, tehát ott vannak, ezáltal léteznek, és jogosak, és rendben vannak. Kifejezetten nagybetűvel rendben vannak. Benne vannak, és azzal tudna rendelkezni, és az volna az ő iránytűje annak érdekében, hogy ő egy jó, minőségi, szép, kiteljesedett, összeszedett, egészséges, szeretetben élő életet tudjon élni, és nem, mert vannak olyan dogmák vagy elképzelések, hogy minek kéne megfeleljünk. Miközben, ha az illetőket megkérdeznék, lehet, hogy ők se tudnának épp kézláb válaszokat adni arra, hogy minek jó úgy cselekedni, minek jó nem sírni. Csak hármat kéne felsoroljanak most nekem, vagy ha gyerekek hallgatnak, vagy fiatalok. Csak úgy a szülőknek néha elmondani, hogy légy szíves, szépen tisztességben, csak hogy három pontot soroljál fel, hogy miért ne tegyem ezt így vagy úgy, miért ne hallgassak az én érzéseimre, az érzelmeimre, ami ott bentről fakad, onnan jön, és az elején ott van, aztán valamikor elkezd kiáltani, ez úgy körülbelül a pubertás korban van, sok összetevője van a pubertás kornak, de addigra annyi sok össze is gyűlt, hogy a gyerekből kitörik. Tehát valahogy ki kell szabaduljon abból az otthonból, abból a meghitt, és én megmondom neked, hogy neked mi jó. Ki akar törni, és milyenkor a megoldás? Az első szerelem. Miért? Mert akkor a másik meglátja bennem az énségemet, és a jóságomat.
És elfogadja, és ezáltal segít. Nekem is elfogadni.
Magamat és őt. És mi ketten alkotunk akkor egyet. És mi vagyunk az egy, és egybe összebújunk, és szeretjük egymást. És így lesz majd később ebből, mi ketten vagyunk egyek, és akkor ebből lesz a harmadik. Na, ez is megér még egy témát, mert ez is egy nagyon-nagyon szép értékes eszme, amit tovább tudnánk szülni, hogy igenis a szülőknél kezdtem, hogy a szülő és a társadalom, de konkrétan nem is ilyen általánosítva, hanem konkrétan megnevezve, igenis a nevelő szülők, nagyszülők, az óvoda és iskola, erről van szó, szomszédok, barátok, ismerősök, hogy például a felelősségvállalás nagyon szépen meg lehet tanítani példaképpen a gyerekeknek, mert lényeges volna minél korább rávezetni, hogy van egy ok és okozat, és mi vagyunk a cselekvők. Uh-huh. És nem pedig, ha leesünk, akkor vagy beütjük a fejünket az ágyba, asztalba, vagy fába, akkor mi azokat okoljuk, hogy a rossz fa és a bűnös asztal és a gonosz ágy, ó kicsim, te szegény, te elszenveded ezt meg azt. Miközben hát nem azt mondani, hogy te vágtad be a fejedet, fiam, lányom, mert az sem, mert az már egy gúnyos, mi is kacagunk ezen, hogy ez nem együttérző, de az, hogy egyszerűen hagyom azt a kicsit, vagy nagyot, közepeset sírni, vagy káromkodni, vagy kiabálni, vagy belerúgni például az asztalba, vagy valamibe impulzív, tehát úgy rögtön, ahogy neki éppen jön, hát az ilyenkor az ajánlott, mert ha ő kisírhatja magát, és se nem az asztalt nem teszi felelőssé, se nem azt vonja le ebből, hogy ő milyen bumfordi, hülye, nem tudom, hasonlók, hanem hogy egyszerűen megtörtént, és sírhat, vagy a szerelme elhagyta, és akkor szenvedhet, és meggyászolhatja, és elengedheti ezt a kapcsolatot, és nem kell akkor nagyon sok vígasz, vagy figyelem elterelés, vagy hasonlókat bevetni, mert az mindig a lényegről tereli el az illetőt. Hagyni úgy, ahogy van. Tehát van egy helyzet, és minél őszintébbek legyünk saját magunkkal, a másikkal, letisztulva úgy, hogy hagylak élni, hagyjál engem is. Vannak nekem érzelmeim, tudom és látom, hogy vannak neked is, de ne okoskodjunk, hogy meggyőzzük a másikat arról, hogy de az enyém egy picit igazabb, vagy fontosabb, vagy lényegesebb, vagy sürgősebb, hanem hogy te is vagy, és én is vagyok, együtt alkotjuk a kapcsolatot, a lakóterepet, a társadalmat, a közösséget, a világot, és hogy beszéljünk, kommunikáljunk úgy, hogy mindenkinek jó legyen, és hozzuk ki belőle a jót. És ez itt a közvetítés, megértés, kapcsolat, teremtésnek a lényege, hogyha mi tudunk kapcsolódni, nem csak a tükör neurónoknak köszönhetően, hogy mi tükrök vagyunk egymásnak, azon felül, ahogy mi kapcsolódunk, úgy, mint a sejtek, a csomó sok sejtből, amik úgymond egyének, de tudják, hogy ők ott rendben vannak, hogyha végzik a feladatukat, és mindenki mindenkit hagy élni, akkor együtt szépen közösségbe összeállnak, és megalkotnak egy szervet, és sok szervből egy szervezetet. És akkor mi itt ülünk, és beszélünk, és a hallgatók hallgatnak, és jobbik esetben egy interakcióban tudunk lépni, hogy majd visszajelzéseket kapunk annak érdekében, hogy ez a beszélgetésünk mit adott nekik, mit ad nekik. És úgy fel szeretném sorolni úgy a vége felé a konkrét megnevezhető erényeket. Azon túl, hogy mi érzelmi lények vagyunk, és hogyha érzékenyek vagyunk, akkor nagyon kifinomult nekünk ez az érzékrendünk, és az idegrendszerünk, hogy a könnyed kapcsolatteremtés és építés, az természetesen azzal is jár, hogyha másra sokat figyelek, akkor arányban magamra is figyeljek minimum ugyanannyit. Mert hogyha az én üvegem úgymond kristálytiszta vízzel teli van, egyenlő, hogy azzal, hogy én jól vagyok, és kiegyensúlyozott, akkor van, miből adjak. Ha pedig ezt a megnevezett, úgynevezett én időt nem fordítom saját magamra, akkor mit sem ér az összes erény. Ez a reflektivitás, úgymond előretekintés, ez néha fiatal korunkban hátrányunkra válhat, hogyha szülők, nagyszülők, iskola úgy tekint erre, hogy mi túl sok időt töltünk magunkkal, és most nem az én időről van szó, ami egy minőségi idő, hanem arról, hogy mi túl sokat reflektálunk, morfondírozunk, gondolkozunk,
álmodozunk.
Ez ugyancsak egy külön témát érdemelne meg, az álmodozás és az intuíció. Mert hogy ahhoz, hogy megérezzünk valamit, ahhoz előbb magunkba kell szálljunk. Olyan gyakran vagyunk kint a szirénáknál, a szülőknél, családnál, barátok is. Munka, folyton ez. És szaladunk, és futunk, lótunk. És mikor marad idő arra, hogy magunkba szálljunk, a magunkba, befelé, a kellős közepébe, hogy onnan merítsünk, hogy legyen mit másnak adni, és hogy tudjuk bölcsen, hogy vannak olyan eszmék, amiket érdemes élni és éltetni. Barátságokban, kapcsolatokban, a munkában, és ilyen művészi közegben, mint beszélgetések, könyvírás, terápia, kezelés, coaching, szeminárium, és egészen a filmekig, a rendezés, a színháza. Zeneszerzés, hogy mit
minden,
adunk.
Minden, igen. Minden. És gyógyítás.
Igen, gyógyítás. Igen. És szépíti a mindennapjainkat, az együttlétünket. És ehhez lényeges, hogy legyen meg nekünk a belső terünk, a belső tisztán tartott területünk. Tehát olyan, mint egy kis templom, vagy kápolna. És ezt jógával, imával, meditációval, sétával, zenével, olvasással, mindenki saját maga kis repertoárt tud összeállítani, hogy neki személy szerint mi tesz jót, és ezt alkalmazni.
Én ajánlani tudom az erdőben sétálást, nem tudom, hogy ez másnak hasznos-e, de nekem ez az egyik legjobban bevált módszer.
Igen.
Amikor azt érzem, hogy így annyira átmossa az agyamat, az a levegő, igen, a fák közelében levés, hogy utána sokkal összerendezettebben állnak a gondolatok is a fejemben, az érzések harmonikusabban jönnek, mennek, hagyom őket.
Áramolnak.
Pontosan. Igen.
Van egy magyar vizslánk Németországban, Ákos, és Ákos csal engem is rendszeresen el, hogy akkor menjünk az erdőbe, és nagy sétákra is. És az erdő olyan eredeti, olyan magába véve letisztult energiákkal rendelkezik, és feltölt, mert ugye a fák átveszik tőlünk azt, ami nekünk már nem kell, és megajándékoznak minket azzal, ami jót tesz, szükséges. Megemlíteném itt a mindfulness-t, ami magyarul a tudatosság fedi a mindfulness-t. A tudatosságról beszéltünk néhány nappal ezelőtt a rádióban reggel együtt, hogy az nagyon lényeges. A hit, a tudatosság, a jelen lét, hogy jelen vagyok mindig a mostban, és látjuk, hogy lassan lejár a műsor. A mostban vagyunk. És még volna sok más, amit meg tudnénk említeni. Én a kapcsolat hálózatokat emelném ki, hogy az nagyon-nagyon értékes, és hogy magunkon dolgozzunk, hogy nyissunk, hogy alkossunk, és hogy integráljuk azt, ami a bölcsi tudás bennünk a mai napokra, és hozzuk ki ebből a legjobbat, és legyünk hálásak és alázatosak annak érdekében, hogy bennünk mi van, és hogy vegyük észre, hogy milyen egyediek vagyunk, és mérjük fel, hogy ennek az egyediségnek köszönhetően mit tudunk magunknak és másoknak és a világnak adni.
Ander Andi, köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy jelen voltál, és hogy ilyen jót beszélgethettünk. Én úgy érzem, hogy nagyon sokat kaptam ezáltal a beszélgetés által, és remélem, hogy sikerül ezt majd másoknak is átélni, és hogy talán egy picivel majd fogjuk hagyni egymást létezni és megélni az érzéseinket, és belátjuk, hogy ez egy jobb, élhetőbb társadalomhoz vezető út. Köszönöm szépen.
Én is nagyon szépen köszönöm, és veled könnyű volt, mint egy ilyen jó beszélő partner jelen lenni, és nagyon nagy örömöt szerzett ez a beszélgetés, és én is nagyon sokat tanultam, és nagyon szép fényben tudtuk így megvilágítani ezt az értékes témát, és örvendek, hogyha majd folytatjuk idő adtán.